Itt is van velünk a stúdióban Gyurcsik Attila, az Accord Alapkezelő ZRT vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Jó reggelt!
Na hát van ez a jó kis történet, ugye, azzal viccelődtünk, hogy utol kell érni Ausztriát, közben jött Románia, megelőzött minket, és most már Romániát kell utolérni, vagy visszaelőzni. Mi történik?
Majd legalábbis meg kell próbálni kanyarban előzni ismételten. Hát szerintem Románia egy nagyon érdekes sztorivá vált az elmúlt években, ugye az elmúlt 10 évben egy nagyon komoly konvergenciát csináltak a románok. Az utóbbi elmúlt pár év meg azért izgalmas, mert maguk a románok egyébként energetikai szempontból sokkal függetlenebbek, mint Magyarország, tehát ennek az előzésnek, amire az előbb utaltál, a legfőbb oka az, hogy ők mondjuk földgáz tekintetében ilyen 80-90%-ig önellátóak, és mondjuk áram tekintetében pedig teljesen önellátóak. Tehát, hogy energetikában ők teljesen más utálnak, sőt a régióban is kiemelkedő a pozíciójuk.
Ez miből tevődik össze? Főleg a villamosenergia?
A villamosenergiában ugye ami nagyon érdekes, hogy 25% az vízenergia. És ugye részben most azért jöttem egyébként, hogy kicsit megelőzzem a sztorinak a lényegét, hogy pont a tegnapi napon zárult ennek ez egy darab vállalat, ez a vízenergia cég egyébként, hidroelektrikának hívják, és ennek a cégnek a tőzsdére hozatali folyamata az a tegnap zárult, ez maga a tőkepiaci kibocsátás, ez egy 2 milliárd eurós tőkepiaci kibocsátás volt, és maga a cég, és a 20%-át hozták a tőzsdére, tehát gyors fejszámolással ki lehet számolni, ez egy 10 milliárd eurót érő vállalat. Ez biztosítja Románia energiaellátásának a 25%-át, és ezt 100%-ig, gyakorlatilag 100%-ig vízenergiából teszi. Uh-huh. És ugye ami különlegessé teszi ezt a történetet, hogy egyébként ennek a vízenergia termelésnek a körülbelül, hát több, valamivel több, mint a fele, azok tározós vízerőművek. Egyébként ez azért fontos, mert nagyon jövőben mutató dologról beszélünk, hiszen a tározós vízerőmű az, amelyik ki tudja egyenlíteni
a megújuló energiának.
Hát lényegében így van, így van. És ugye ez a cég
ehhez
azért...
Ez kell a megfelelő domborzat is.
Így van, így van. Tehát azt is mondanám, igen, amikor arról beszélünk, hogy Románia megelőzött, még ennek vannak egy földrajzi oka is, tehát nyilvánvalóan ugye a Vaskapú, stb. Meg egyébként a rengeteg ugye hegy, ahol ilyen lehetőség van ezeket a tározós vízerőműveket megépíteni, de tény, hogy megépítették őket, bár nem az elmúlt 10 évben. Tehát ez tény, hogy az elmúlt 50-60 évnek, vagy még talán a régebbi.
Ez alapvetően Ceausescu-s.
Így van, tehát ez egy régebbi történet. Ez
hát jó, rendben, történet. De azért ezt karbon is kellett tartani, mert olyat is láttunk, amikor egy nagy éra elmúlik, és minden romokba dől.
Így van, így van. Szóval ez a románok is megjárták a poklokat egyébként, nem árulok nagy titkot el azzal, hogy még ezt a céget konkrétan csődbe vitték 2010-es évek elején, az akkori menedzsment ellopott egy valak pénzt, és akkor
hát volt ott is egy ilyen privatizációs hullám, ami hasonlított a bolgár szituhoz, amikor boldogtalan rohant megszerezni a nagy állami vállalatokat.
Igen. Na de az a lényeg, hogy azt a menedzsment aztán utána ugye börtönbe került, tehát vannak következők. Ez fontos, hogy ott azért van egy nagyon komoly korrupciós ügyészség, mind a mai napig. Nem egy miniszterelnök ült már börtönben Romániában, és egyébként pont amikor itt kint ültem, olvasgattam, hogy a szocialista pártnak az erős ember, aki 2010-es években erős embere volt, ő is egy ilyen 26 hónap börtönt azért letöltött így 2019 és 21 között, pusztán azért, mert két szocialista párt alkalmazottat, azt véletlenül a gyermekfelügyeleti hatóság fizette a bérüket, és nem a szocialista párt, és ezért ült 26 hónapot, tehát hogy elég komoly. Tehát az egyébként korrupció tekintetében nagyon-nagyon sokat fejlődött Románia, és ugye a hidroelektrikának a tőzsdére hozatala és részben azért ezt mutatja, hogy ugye helyrehozták ezt a céget, és most már tőzsdére tudták hozni, és akkor érdeklődés volt, olyan nemzetközi érdeklődés volt, tehát egy 2 milliárd eurós tranzakció iránt volt olyan érdeklődés, hogy 3-4-szeresen túljegyezték ezt a részvényt. Tehát az azt jelenti, hogy tudott vonzani a román tőkepiac 8-10 milliárd eurónyi érdeklődést, ami azért bődületes. És ugye...
Várj egy kicsit, menjünk már itt vissza egy fél pillanatra, ugye azt mondtad, hogy 100%-ban kvázi önellátó elektromos áram szempontjából, ennek ugye a negyede ez a cég.
Igen.
Mi a többi?
Mi a többi? Van nekik nukleáris erőművük, egyébként ez is nagyon érdekes, hogy kérdez, ennek ők kanadai technológiás igen. Nukleáris atomerőművük van, egyébként 26-27-ben ezt le fogják állítani, mert fel kell újítani, és moduláris reaktorokat építenek amerikaiakkal. Egyébként ez lesz a másik jelentős rész egyébként szén, és ezt kell kiváltani moduláris nukleáris reaktorokkal, és ennek a kanadai technológiával épült atomerőműnek is lesz még két blokkja, valamikor 2030 környékén. Egyébként ez a cég, tehát Nuclear Elektronikának hívják, ő is tőzsdén van egyébként megvásárolható, mint ahogy a hidroelektrika is. És a Cellnen kívül van még egyébként gáz, tehát az még a másik jelentős, és annak valószínűleg még nőni fog a súlya, hiszen, ahogy említettem, elég komoly önálló gázkitermelése van Romániának, és ami talán ennél is fontosabb, és ez is szintén az elmúlt két hétnek a sztoria, hogy az is, arról is döntés született, hogy az ÖNV Petrom, aki az ÖNV-nek egyébként a helyi, szintén tőzsdén lévő leányvállalata, úgy döntött, hogy a Fekete-tengeri Neptun gázmezőt azt megfúrja. Ez volt amerikaiak tulajdonában is, tehát hát az Exxon tavaly szállt ki, ezt tudni kell. Tehát ez egy hosszú-hosszú agónia után született, meg kb. 21 pár évig gondolkodtak rajta, hogy megfújják.
Nem azért szálltak ki az amerikaiak, mert hogy nem nagyon érezték, hogy ez előre megy, ez a buli?
Hát itt volt szerintem politikai vonal is benne. Én úgy emlékszem, hogy ez Törökország, Oroszország, Románia között is egy ilyen óriási vita volt, hogy mi fog történni és hogyan, és a különböző Európai Uniós tervek is, ugye, meg lobby tervek is. Hát mi annak idején, ugye, amikor a németek összepacsisztak az oroszokkal, és elindították a nagy terveket, véletlenül ugye a Gerhard Schröder hirtelen egy komoly pozíciót is kapott. De mindegy, szóval hát erről mostanában nem beszélünk.
Tehát alapvetően Európában minden gázprojektet meggyilkolt az, hogy az oroszok elképesztően olcsón hozták ide a gázcsövön keresztül. Uh-huh. Tehát a Fekete-tengeren ez egy mély tengeri, kb. 1000 méter alatti gázmező, tehát ez egy drága valami, relatíve. Akkor drága volt, de amikor olcsón jött az orosz gáz. De most, hogy tehát most, hogy lecsökkent a gáznak az ára, de így is mondjuk a háromszoros annak, mint ami a 2010-es éveknek az átlaga volt. Tehát az, hogy az amerikaiak nem tudták ezt a döntést meghozni, annak elsősorban üzleti okai voltak, egész egyszerűen annyira olcsó volt a mi régiónkban az orosz gáz, hogy nem volt értelme itt beruházni, de nem csak a mi régiónkban, hát sehol. Tehát egész Európának a gázkitermelése 20 éven keresztül, hát 20 év alatt az európai gázkitermelés a negyedére csökkent, mert az oroszok kiszorítottak minden beruházást. De egyébként szerintem az amerikaiak azért szálltak ki, mert ugye nyilván a román parlament akadályozta ennek a projektnek az elindulását. Ugye ez egy torta, egy gázkitermelés, az mindig egy torta, mindig van adózás, hogy ki mennyit kap, és végül ezt úgy oldották fel ezt a problémát, hogy egy szintén tőzsdén lévő, de a román állam többségi tulajdonában lévő vállalat, a Romgáz nevű cég vásárolta ki egyébként az Exxont, és így a román rész valójában megnőtt, és akkor hirtelen a parlament is úgy gondolta, hogy akkor el kell fogadni azt a törvényt, ami mellett már olyan adóstruktúra alakul ki, ami mellett egyébként érdemes megvalósítani ezt a beruházást. Tehát, hogy azért itt nyilván ez egy sok összetevős történet volt, és emellé jött az, hogy egyébként közben meg 10-szerezett a gázára. Tehát, hogy most épp 4-szerezett ahhoz képest.
Meg hát a jelentősége is megnőtt, ugye szintén a egyik fontos kiegyenlítő energiahordozó, úgyhogy abszolút.
És akkor ezzel a mixel, amiben gyakorlatilag egy nagyobb mozgásterük van alakítani akár a saját energiájuk árát is, lehet arra következtetni, hogy van ipari szempontból előnyük beruházás oda csalogatásra?
Abszolút. Én azt gondolom. Tehát az önálló és olcsón elérhető energia, hogyha megnézzük, szerintem valószínűleg Romániában mondjuk 10 év múlva úgy fog kinézni, hogy a nukleáris energia, a megújulók, azon belül ugye a vízenergiának egy jelentős szerepe lesz, és a gáz. Tehát ez a három fogja. És ugye ezt gyakorlatilag mind a hármat önálló forrásból saját maguk fogják előállítani tartósan. Ez azért egy nagy versenyelőny hosszú távon. Tehát én azt gondolom, ez fontos.
Mi van a felmagasztalt célkerekekkel és
napelemekkel? Hát azt szerintem még
hozzáérhet ehhez. A Fekete-tenger, nem feltétlenül, tehát a Fekete-tengeren óriási potenciál van például offshore szélkelekeknek a telepítésére. A megújulóval mindig egy probléma van, hogy ugye Magyarország is beleütközött, hogy ki kell szabályozni, mert teljesen kiszámíthatatlan az, hogy mikor termel, épp mikor süt a nap, épp mikor fúj a szél, és Romániában pont abban van egy óriási potenciálja, hogy van két nagyon komoly kiszabályozási lehetősége, gyakorlatilag a vízenergián keresztül, ez óriási lehetőség. A másik meg a gáz, ami szintén egy nagyon fontos kiszabályozó technológia.
És akkor hát csak a tengerrel együtt, ugye, még a tengervíz mozgásából is lehet, de egyébként ezek egymást is jól ki tudják szabályozni. Pont erről beszélgettünk Mélyes Mariettával, az Energia klubelnökével, hogy pont a szélerőmű és a napelem az a kettő, ami egymást tök jól tudja váltani, mert egymást nyilván egy ilyen logikus dolog, hogy amikor fúj a szél, akkor általában nem süt a nap. Egyszerűsítve nyilván, tehát jók a földrajzi adottságai Romániának.
Igen, és még a hidroelektrika még azt is meg tudja csinálni, ez egy nagyon érdekes sztori, hogy a víztározók fölé belógatják a naperőműveket, mert hogy végül is ezt be lehet takarni, annak különösebb funkciója nincs, és akkor így, amikor süt a nap, akkor szintén van egy funkciója annak a területnek.
Fontos, hogy hogyan jó ötletek, a tőzsdei kibocsátás nagyon érdekes, az OMV Petrom hír nagyon érdekes, hogyan tudjuk pénzét tenni. Van nektek ez az első román részvényalapotok. Ez mennyire muzsikál sikeresen?
Igen, azért lett első román részvényalap a nevem, mert azt gondoltam, hogy ez egy annyira jó sztori lesz, hogy biztos lesz utána második, meg harmadik, de szerencsénk van, mert végül is egyelőre senkinek nem jutott eszébe. Hát ez egy hosszú történet, valójában 10 éve ezelőtt kezdődött. Én a Concord elemzésén dolgoztam, én voltam az elemzésnek a vezetője, és akkor jött egy ilyen flashem, hogy ez a román piac elképesztően olcsó, óriási perspektíva van vele, kezdjünk el vele foglalkozni. És ez a mánia egészen odáig jutott, hogy a Concord menedzsmentjét is sikerült meggyőzni arról, hogy például legyünk, a Concord legyen mondjuk tőzsdetag Romániában, és még 2015 tavaszában el is utaztunk a Jaksi Gyurival, és megcsengettük a harangot a román tőzsdén, és elindítottuk a kereskedést, és azzal a Concord tőzsdetag lett. És akkor aztán egy másfél évvel később, amikor az akkord élére kerültem, akkor nem maradt abba ez a mánia, és egyébként a román piac is nagyon jól teljesített, tehát alapvetően sikerek voltak ezzel kapcsolatban, meg sikerélményünk volt ezzel kapcsolatban, akkor jött az ötlet, hogy csináljunk egy alapot, hogy az ügyfeleknek egy szélesebb köre. Mert azért nagyon nehéz elmagyarázni ezeket a sztorikat. Tehát ez egyedi részvényeket így, hogy most a Banka Transzilvánia, meg az ÖMV Petrom, szóval ez nagyon nehéz elmagyarázni. De az, hogy a maga a román piac perspektivikus és érdekes, azt gondoltuk, hogy sikerül eladni, és egyébként ebben sikerünk volt, mert annak ellenére, hogy román meg részvényalap, gyakorlatilag ez a második legnagyobb egyországos részvényalap Magyarországon, tehát ez egy 10 milliárd forintos összeg, ami összegyűlt.
Mi az első, csak hogy meglegyen a hallgatóknak is?
General Mustang Amerika. Az első, és ugye akik beszálltak az elején, tehát ez 2017-ben indult, 2017-18-ban akik beszálltak ezzel az alappal, azok duplázták a pénzüket.
Hát itt jön a kérdés, hogy oké, ez tök jó, nem értesültem róla, akkor itt van most, itt vannak a jó sztorik, lehet-e még számítani?
Hát igen, ilyesmire? Pont azért jöttem, hogy ugye van ez a két nagyon fontos mérföldkő, amiről beszéltünk, a hidroelektrikának az IPO-ja, meg az OMV Petromnak a bejelentése, ami miatt azt gondolom, hogy azért ebben még bőven van potenciál.
És mi van, hogyha még keletebben megyünk távlatosan? Tehát mondjuk egy bolgárpiac, az nem tud hasonlóan érdekes lenni?
Nagyon nagyon pici. Tehát ugye azt kell tudni, és nagyon jó a kérdésen szempontból, hogy a román piacnak a perspektívikussága az két dologból tevődik össze. Az egyik, hogy ez egy úgynevezett frontier market, tehát nincs benne a nagy emerging market indexekben, tehát egy elfeledett piac. Annak ellenére, hogy elfeledett piac valójában nagy. Tehát itt nagy vállalatok vannak, tehát a hidroelektrika az egy nagy vállalat, tehát ez a 10 milliárd euró, ez egy óriási méret, tehát ez összehasonlítható bármelyik magyar céggel.
Ezt akartam kérdezni, az energetikai piacon, mondjuk, hogy ezt kontextusba helyeznénk európai szinten, ez egy középméretű?
Tehát ez egy középméretű, de a mi régiónkban egy nagy méretű. Tehát ez egy nagy méretű vállalat.
Talán ilyen Orlen méretű, vagy?
Hát annál azért kisebb, de azért nagy, de azért összességében nagy. És sok ilyen vállalat van Romániában, de összességében, szóval a hidroelektrika azért fontos, mert arra spekulál a piac, hogy ebből a frontier marketből mikor kerül át emerging market státuszba, tehát fejlődő piaci státuszba a különböző index szolgáltatóknál Románia, és ugye az a remény, és ezért van most izgalom a hidroelektrika ilyen mértékű sikere után a román piacon, mert ez a vállalat hiányzott, mert ugye az MSCI-nak, meg ezeknek az index szolgáltatóknak az a kívánalma, hogy legyen legalább 3-4-5 nagy kapitalizáció likvid részvénye azon az adott piacon, ahhoz, hogy ők felminősíthessék ebbe a fejlődő piaci státuszba, és ugye ez az utolsó láncszem vélhetően, ez a hidroelektrika, ami ugye tegnap történt meg praktikusan, ahhoz, hogy ez megtörténjen, mert a maga román piac egyébként még mindig rendkívül olcsó, mindig picit elfeledett, tehát azt képzeljétek el, hogy itt azért egy ilyen 8-10%, a maga hidroelektrika is 10% körül osztalékhozamot fog tudni fizetni. Mind a mellett, hogy óriási perspektíva. Ez egy jövőben mutató vállalat. Ez zöld energia, abszolút. ESG kompatibilis. Abszolút jó sztori. Tehát a jövőnek ez a vállalat fog kelleni, ez biztos, tehát ezt tudjuk. És na, ez a vállalat hiányzott, ez ott kvázi az utolsó láncem, de nagyon sok hasonló vállalat van a román tőzsdén, hogy említettem ezt a nukleár elektrikát, de nagyon sok bank, egyéb cég van, ahol ilyen 8-10% körüli osztalékhozamok érhetők el, ami egyfajta indikáció arra, hogy ez a piac alapvetően olcsó még mindig.
Itt innováció ügyileg hogy állunk? Mert hogy ahogy így ezt elmeséled, nekem felsejlik egy olyan kép, hogy van egy jó adottságokkal rendelkező és meglévő infrastruktúrával rendelkező nagyvállalat, ami okosan és ügyesen kihasználja az adottságokat, de mi ebben a... vagy van-e ebben egyáltalán olyan plusz, ami mondjuk vagy innovációból, vagy valami olyan adaptáló képességből adódó versenyképességi előny, amit mondjuk ők ki tudnak használni, amitől mondjuk még érdekesebb lehet a dolog?
Szerintem van, a román gazdaságban igen, de a tőzsdén kevésbé. Uh-huh. Tehát ugye itt, de ez Európára is jellemző egyébként, tehát ez nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy Európának a részvényindexei, meg a részvénypiac, hogy többnyire hagyományos vállalatokból állnak. Tehát szokták ezt mondani, hogy Európa leggazdagabb embere táskákat gyárt, Amerika leggazdagabb emberei meg a mesterséges intelligenciába igen. fektetnek, meg elektromos autókat készítenek. Ugye? Tehát, hogy...
ezért gondoljuk azt, hogy ez egy skanzen, amiben élünk.
Tehát, hogy nem, ez a tőzsdén nem látszik. Tehát például a románoknak van ez az iPath nevű tőzsdén lévő, de a Nasdaqon lévő egyébként jól menő IT vállalkozása. Tehát, hogy vannak igenis jól menő román IT cégek, de ezek jellemzően nem tőzsdén vannak. Egy kivételt tudok talán említeni, ami valamennyire informatikai jellegű, az a Digi egyébként.
Na igen, tényleg.
Ami olyan szempontból érdekes, hogy bár ugye Magyarországról kivonultak.
Magyarország egy érdekes történet, az mindegy, hagyjuk.
Magyarországról ugye kivonultak, de egyébként abból a pénzből, amit a magyar leányvállalat eladásából szereztek, abból például Spanyolországban és Portugáliában terjeszkednek, méghozzá optikai hálózatokat építenek ki, meg mobil szolgáltatót építenek. Tehát, hogy ilyen szempont egy innovatív cég.
Hát jó, figyeljük akkor ezeket a cégeket is, meg az Accord első román részvény alapját is. Nagyon érdekes sztori volt. Köszönjük szépen, hogy eljöttél és elmondtad ezeket.
Köszönjük. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Gyurcsik Attilával beszélgettünk, az Accord alapkezelő ZRT vezérigazgatójával a román lehetőségekről, befektetési lehetőségekről, meg hát egyébként arról, hogy mi történik Romániában, nagyon előremutató dolgokat lehet látni.